Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, ami alkotunk előtt. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fennálló énekként a 165. számú dicséretünket énekeljük. Az Urat imádó ének ez, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg Isten ígéjét. János evangélium a 9. részéből olvasom az Úr írott ígéjét, az első verstől kezdődően a 7. versig, a bakon született ember meggyógyítása történetének az eleje. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert, tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Legyen az Úr áldása az Isten ígének meghallásán, annak szívünkbe fogadásán. Így helyünkön maradva, testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, magasztalunk azért téged, hogy te ma is Jézus Krisztus által testileg és lelkileg is gyógyítasz, ha szükséges. Azért jöttünk a gyülekezet közösségébe, hogy imádjunk téged. Egy nagy közösségként szeretnénk ezért az igédet is úgy hallgatni, hogy téged ismerjük meg jobban. Lehet, hogy a szívünk tele van fájdalommal, keserűséggel, bűnbánattal is talán, de Úrunk, add, hogy láthassunk téged szabadító, bűnbocsátó Istennek, merjük elfogadni azt, merjünk a kegyelemből élni, és hadd tudjunk felszabadulni, Úrunk, minden tehertől, ami gátolná rád figyelésünket. Segíts, Úrunk, abban nekünk, hogy hadd lehessünk boldog nép, hívő nép, akik merünk bízni benned. És ha hazamegyünk, és lehet, hogy otthon is várnak ránk a nehézségek, a próbák, hadd tudjunk otthon is téged dicsőítő életet élni majd. Urunk, egyedül lelked tudja ezt elvégezni. Mi arra kérünk, munkáld bennünk az engedelmességet lelked által. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban láthatunk téged, mennyei atyának, megtartó úrnak. Az ő nevében kérjük, hallgass meg imádságunkat is. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét, testvérek, az ige szavával hirdetem. Az Isten az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Amen. Folytassuk, testvérek, az éneklést, a 621. számú énekgyűjteménybeli énekünket énekeljük. Ez az ének a felséges Isten dicséretéről, imádatáról szól, amiről majd az igehirdetés üzenetében is szó lesz. A 621. számú énekünk első verse így kezdődik: Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Továbbra is így helyünkön maradva fohászkodjunk, testvérek. Nem csak a teremtett világ imád és dicsőít téged, atyánk, hanem mi is. Pedig bűnös emberek vagyunk, de kegyelmet nyert bűnösök. Ezt a kegyelmet kérjük, Urunk, most is arra, hogy lássunk téged hatalmasnak, megtartónak. Szólj hozzánk mindannyiunkhoz személyesen, Jézus érdeméért. Amen. A vak meggyógyítása történetének a záró mozzanatát olvasom fel János evangélium a 9. részéből, a 35. verstől kezdődően. Ez igehirdetésünk alapigéje. Így szól az Úr hozzánk. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Én egy idős lelkipásztortól hallottam azt egy prédikáció során, hogy a bárány az rövid látó. És ezért is különösen fontos, hogy ott legyen a nyájban, mert a nyáj mindig közel van a pásztorhoz. Emlékszünk, az ószövetségi pásztor megy a nyáj előtt, és ha nem is látják, de hallhatják a hangját. És az Úr Jézus, mint jó pásztor, hallatja a hangját, ez az ő ígéje. Számunkra az ő szent lelke és ígéje által jelen van, és nekünk is életfontosságú, hogyha fizikailag nem is látjuk őt, de mégis tudjuk magunkat mindig a pásztor közelében. És hogy mondjam így a történet miatt, a lelki látás, amire ez a testileg is vak, de már meggyógyított vak ember a végén eljutott, felismerte Jézusban a messiást, az Isten fiát vagy ember fiát, ez Jézusnak két különböző méltóság jelzője, de mindkettő az ő isteni voltára utal. Szóval ez a testileg meggyógyult vak lelkileg is látóvá vált, és erről is beszélt Jézus a történet végén. Nekünk létfontosságú, hogy lelkileg látjuk-e Jézust, azaz merünk-e hinni, merünk-e bízni benne. És ha igen, akkor ez hogyan látszódik meg a Jézust imádó életben, életvitellel. Erről a két gondolatról lesz szó az ige hirdetésben. Jézus hogyan ismertette meg magát ezzel a meggyógyult emberrel, hogy lelki látása is lehessen, felismerve őt, és mit is jelentett, hogy ő úgy hitt, hogy azonnal az első dolga ez volt, imádta Jézust. Ez a történet is, ahogy az összes János evangéliumában, megtudjuk az evangélium végén, már volt is erről szó többször, de újra meg újra emlékezünk erre, része annak a fontos igazságnak, hogy mi is, mai ige hallgatók, tanítványok, tudjunk és merjünk hinni Jézusban. Így szól az evangélium végén, sok más jelt is mivel tudja a Jézus a tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát az Úr Jézus személyén van a hangsúly. Kicsoda ő? A vak is nem csupán a gondoskodását, gyógyító szabadítását, hatalmát ismerte meg Jézusnak, hanem ennél sokkal fontosabb volt számára, megismert őt személyesen. És ez a hit, személyes szeretett kapcsolat Jézussal, belévetett bizalom minden körülmény között. Amikor életében először megismeri Jézust az ember, ezt szoktuk a megtérésnek nevezni, akik pedig már évtizedek óta járnak közülünk a hitben, az Úr szolgálatában is talán, ők is napról napra hit által élhetik mindezt meg. Ha nem tudunk bízni, akár lelki vakká lehetünk újra, azaz nem látjuk az Urat, ez kihat az életünkre, a körülményeinkre is. Ha pedig merünk Jézusban bízni minden körülmény között, akkor nem tud befolyásolni bennünket semmi sem abban, hogy lássuk az Urat annak, aki. Ez az ember, kiderül az egész történetből, Jézust már akkor is védte, őszintén beszélt róla, még szenvedett is érte, hiszen kiközösítették, amikor még nem is ismerte őt igazán. A kiközösítés azt jelentette, hogy nem mehetett templomba, a zsinagógába, nem lehetett Izrael népe közösségében. Tehát tulajdonképpen ezzel kizárták az élő Istennel való kapcsolatból is őt. És mindezt már akkor át kell élnie, amikor még nem is ismerhette Jézust. Mikor megkérdezte tőle, ki az Uram, hogy higgyek benne, ez az Uram mást jelentett a szájából, mint az, amikor már felismeri Jézust, és azt mondja, hiszek, Uram. Miért történt mindez? Mert az Úr Jézus jött, és megismertette magát vele. Az egész történet Jézus cselekvésével indul, azért gyógyulhat meg ez a vak ember, mert meglátta őt Jézus. A látás testi-lelki értelemben sokszor szerepel a történetben, itt a Jézus látásáról van szó. Most pedig azt olvastuk, hagyj olvassam a Károli fordítást, az még kifejezőbb, meghallá Jézus, hogy kivették azt, és találkozván vele, mondta neki, hiszel te az Isten fiában. Ez a találkozván vele kifejezés azt jelenti, hogy nem is ez a hangsúlyos, hanem a kérdése Jézusnak, és mégis döntő, mert az ősi szó arra utal, hogy valakit megtalálni, rátalálni, de nem véletlenül, hanem tudatosan. Azért ment oda, hogy találkozzon vele, rátaláljon, hogy megismerhesse, kicsoda ő. Ez a meggyógyult vak Jézust egy embernek nevezte először, aztán prófétának, aztán a kiközösítés előtt azt mondta, hogy mindenképpen Istentől küldött kell, hogy legyen, ezért tudott engem meggyógyítani. És hova jut el a Jézussal való beszélgetés során? Nem csak Istentől küldött, ez a Jézus, hanem maga Isten. A messiás, az Isten fia vagy emberfia kifejezések mind arra utalnak, hogy ő nem csupán ember, hanem ő az Isten küldöttje, az egyszülött fiú. Neki óriási kiváltságban lehetett része, hiszen Jézus a testi valóságában ott állt előtte, és megkérdezte, hogy hiszel-e. Csak ne felejtsük el, hogy sokan találkoztak Jézussal testi mi voltában, és mégsem hittek benne nagyon sokan. Talán mi is örülnénk annak, hogyha most Jézus maga odaállna mindannyiunk elé külön-külön, és megkérdezne, hogy hiszel-e te. És vagy azt mondanánk neki, Uram, én még nem hiszek benned sajnos, de szeretnék, vagy azt mondanánk, igen, Uram, én hiszek évek, évtizedek óta. De az írásból tudjuk, hogy Jézus ma is ugyanolyan valóságosan odaáll mindannyiunk elé mindig. Amikor a Bibliát kinyitjuk, olvassuk, gondolkodunk róla, hallgatjuk a szavát az ige hirdetésben. Hiszen szent lelke és igéje által, ha láthatatlanul is, de ugyanolyan valóságosan ott van az Úr jelenléte az életünkben. Ez az ő része, a mi részünk pedig, ami ennél a meggyógyult vaknál is, hiszek Uram. Ezt olyan egyszerű kimondani. Ez az ember is csak ennyit mondott, hiszek Uram. Aztán a folytatásból látszik, hogy ő nagyon komolyan gondolta ezt. Az egész élete megváltozott. Most tőled és tőlem kérdezi, hiszel-e? Akkor is, ha még nem hiszünk. Soha nem hittünk Jézusban. Templomba is jövünk, de nem mindig akarjuk azt tenni, amit ő mond, ami a hit lenne. Akkor is kérdezi, hiszel-e? Ha pedig már évek óta hiszünk, a hiszeléte az Isten fiában arra kérdez rá, hogy milyen a hitünk? Erőtelen, gyenge vagy erős? Merjük-e őt látni mindig elsősorban? És nem csupán azokra a dolgokra tekinteni, amiket tesz vagy nem tesz? Akkor könnyű hinned, hogyha minden jó, akkor pedig nem tudsz hinni, amikor dolgokra kell várni, ígéretekre, vagy nehezebb helyzetben vagy. Ez az és imádd el őt kifejezés a második gondolatban majd szeretné tisztázni azt, hogy mit is értünk az alatt mi, hogy én hiszek Uram, és kész vagyok őt imádni. De most a hangsúly azon van, hogy az üzenetben Jézus odaáll mellénk, elénk, és tőlünk is kérdezi, hiszel-e? És valamit válaszolhatunk neki. Még annyit, hogy csak a bűnös ember tud hinni. Ha azt mondjuk, hogy én Uram hiszek, akkor ezzel azt is el kell ismernünk, én bűnös ember vagyok, és az is kegyelem, ha hihetek. Ezek a farizeusok itt a történet végén azért kérdeznek rá, mert ők nem hittek. És Jézus ezért mondta, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt mondjátok, láttunk, ezért megmarad a bűnötök. Azaz, ha elismernétek, hogy szükségetek van a gyógyulásra, lelkire is, szükségünk van a kegyelemre, akkor a bűnötökből megszabadulnátok. Testvérek, én magamon is azt veszem észre, hogy amikor nem tudok hinni, akkor mindig az az oka, mert valami vétek van az életemben, engedetlenség, megrekedek a hitben, nem élem meg a hitet. Aki pedig soha nem akart még hinni Jézusban közülünk is, azért nem, mert valami még mindig fontosabb Jézusnál. De az bűn. Amikor pedig felismerjük az Úr Jézusban, hogy ki is ő, megváltó, szabadító, az én megváltom, az én szabadítom és megtartom, akkor a legelső válasz mindig ez, Uram, én hiszek. Miben látszódott meg ennek a meggyógyult vaknak a hite? Mivel felismerte Jézust, megismerte őt, ezért az első dolga ez volt, leborult előtte és imádta őt. Jézus szavaiból az derül ki, hogy beszélget vele, és az egyik kifejezés, amit az újfordítású Bibliában így olvastam, látod is őt, helyesebben így fordítandó, láttad is őt, és aki beszél veled. Ez az ember testileg korábban nem láthatta Jézust, hiszen akkor lett látó testileg, amikor megmosakodott a Siloám tavában. Utána nem találkozott Jézussal, testileg nem láthatta. Ez önmagában furcsa a történetben, hogy Jézus azt mondja, láttad is őt, hiszen testileg nem látta. Hadd magyarázzam így egyszerűen, arra utalhat ez, hogy a vak számára is elsősorban a lelki látáson volt a hangsúly. Ő láthatta fizikailag is Jézust, de lelkileg még inkább kellett látnia, azaz megismernie őt, felismernie és hinnie majd benne. Ez pedig azért lehetett, mert ott volt személyesen vele és beszélt hozzá. Mi is a földi életünk során sok mindent tapasztaltunk Jézussal kapcsolatban. Amikor csodákat tett, amikor segített, ez is egyfajta átélése az Úr Jézus személyének, de ez még nem feltétlenül azt jelenti, hogy hiszek benne. Ez még csak a gondviselő Istenbe való bizalom lehet legfeljebb. De amikor megismertem őt, akkor már tudtam, hogy ki ő, és visszamenőleg eszembe jutott, hogy akkor korábban is ő volt az, aki tett velem sok mindent. Tamás nem látta Jézust, nem hitt benne a feltámadáskor, de amikor megjelent neki Jézus, akkor már tudott hinni benne. De Jézus azt mondta neki, mivel látta engem, Tamás, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát ez a vak is, meg Jézus tanítványai is igazából azért tudtak hinni, mert mindig tudták, felismerték Jézusban azt, ami igazából láthatatlan volt akkor és ott is, hogy ő kicsoda valójában. Ezért, amikor a vak felismeri Jézust, hogy ki is ő valójában, az ő személyét, ezért imádja őt. Mert amikor Istenként ismeri föl, akkor a bűnös ember nem tehet mást, csak is imádhatja Jézust. Mit jelent az imádás? Más szavakat a magyarban így szoktunk használni, hódolat, dicsőítés, magasztalás, mindenképpen annak a személynek szól, aki hatalmas, aki Isten. Általában ez a cselekvés együtt járhat azzal is, hogy valaki térdre esik az uralkodó előtt, térdre esik Isten előtt, a szó szoros értelmében is. Amikor pedig megszólal, és most már ott vagyunk majd a gyakorlati kérdéseknél, amikor megszólal, akkor elmondja azt Istenről, hogy kicsoda ő. Az ő személyének a tulajdonságait kezdi elmondani. Imádságnak is mondhatnánk ezt, imádság, magyarban az imád szó benne van, de az imádság van, amikor kérés, vagy könyörgés, hogyha fájdalmasabb kérésről van szó, lehet bűnbánat is. Az imádság tartalma lehet hálaadás, mindazokért, amiket kaptunk Istentől. Amikor az imádságban az imádásról van szó, akkor csak is az Úr személye, tulajdonságai a döntők, hogy kicsoda ő. Ezt viszont nem abból mérjük le elsősorban, hogy mit tett értünk, hanem kinek jelentette ki magát az igében. Ha valaki imádni akarja Istent imádságban, akkor nem tehet mást, mint hogy a Szentírásból megismert tulajdonságait, jellemzőit mondja el, kezdi sorolni. Az imádságot ekkor tehát áthatja a Szentírás kijelentése. Természetesen, amikor valami ajándékot kapunk, és nagyon boldogok vagyunk, és hálásak, megköszönjük, ez is fontos. De ekkor is a hangsúly az imádásban azon kell legyen, aki adta azt. Tehát nem is az ajándékon, hanem az ajándékozón. Megköszönjük hálás szívvel, de közben azt soroljuk, hogy ki is vagy te, aki mindezt adtad. Ez a vakember meggyógyult testileg. Nagyon hálás lehetett Jézusnak, de még mindig nem ismerte őt. Amikor megismerte, hiszek Uram, és imádja Jézust. Azaz testi módon is, testtartásával is, és szavaiban is kifejezi, hogy kinek tartja Jézust. Ilyen egyszerűen hadd kérdezzem meg ezért, az imádságaid mivel vannak tele? Lehet, hogy kéréssel, könyörgéssel, bűnbánattal, hálaadással, de vajon ott szokott-e lenni? Vagy inkább ez van-e a túlsúlyban, az Úr imádásával? Hadd mondjam, hogy én nekem nem sokszor szokott ez sikerülni. Ezért nekem is ez az ige nagyon bátorító volt és erősítő. Bárcsak mindig ezzel tudnám én is kezdeni az imádságaimat. Amikor énekelünk a gyülekezet közösségében is, vagy a lelkipásztor imádságát figyeljük, és mondjuk magunkba utána, a lelkipásztor a gyülekezet nevében imádkozik, akkor itt is az imádásra van a hangsúly. Amikor templomba jövünk, ugye azért szoktunk jönni templomba, hogy igét hallgassunk. De olyan jó lenne, hogyha nem ezért jönnénk először templomba. Először is. Miért jövünk templomba első renden, ide a gyülekezet közösségébe? Isten tiszteletre. Hogy tiszteljük, imádjuk az Istent. Az ő igéje is fontos, hiszen az igéjén keresztül tudhatjuk meg, hogy ő kicsoda. És ez természetes, hogy ez nagyon fontos, szerinte is. De testvérek, ennél még fontosabb, hogy elmondjuk, hogy ő kicsoda. És lehet, hogy miközben hallgatjuk az igét, azért gyógyul a lelkünk, azért élünk át sok mindent, békességet, vigasztalást, örömet, mert miközben megismerjük őt, kicsoda is ő valójában, akkor már magunkra is másképpen tudunk tekinteni. A pásztor hangját hallja a bárány, ezért egészen más az életemet, tudja, hogy van pásztora. Amikor tehát Isten segítségét, szabadítását, gondoskodását éljük át, talán testileg vagy lelkileg is egyaránt, tehát az ő csodáit átéljük, hogy ez a vak ember is, akkor is az imádáson a hangsúly azonban, aki a csodát tette. Nem is annak örülünk igazán, ami történt, hanem aki tette. Gondoljunk arra, amikor megismertük mi is az Úr Jézust. Hatalmas kincs az, hogy bűnbocsánatot kapunk, hogy felismerjük benne azt, aki helyettünk halt meg a kereszten, és él, és uralkodik. De a legnagyobb ajándék az, hogy ő vállalja a velem való közösséget. Majd amikor a keresztelő lesz a keresztség sákramentuma, azt jelenti ki, hogy közösséget vállal velem a mindenható Isten. Ilyen kifejezést írtam fel magamnak a jegyzetben, hogy aki Jézus csodái, szabadító csodái után imádja őt, az nem csodálkozik azon, ami történt, hanem csodálattal hódol azelőtt, aki által megtörténtek a kisebb vagy nagyobb szabadítások. Lehet, hogy éppen térdre esve hódolattal. Kávé Jánosról írják azt le, hogy ő majdnem mindig térden imádkozott. Térdeire esett és úgy imádkozott, és az ő imádságai tele voltak hódolattal és imádattal. Neki nagyon nehéz élete volt. Sok örömben is volt részegben, de el kellett temetni a gyermekét, majd a feleségét. A munkatársai, szolgatársai, a genfi tanács nagyon sokszor támadta őt, a gyülekezet gondja nem volt egyszerű számára, de ő akkor is mindig imádságaiban tele volt Istenével. Volt, amikor sírva, de imádta Istenét. Mi a helyzet akkor, amikor nem a jó dolgok, hanem a nehéz dolgok történnek azzal, aki ismeri Istent? Mert végül is viszonylag könnyű akkor imádni hálaadással, hódolattal az Urat, amikor tényleg nagy csodákat élünk át, akár az élet apró dolgaiban is. De mi történik akkor, amikor bajok vannak, és lehet, hogy egymás után jönnek? Most olvassuk a Jób könyvét, ezért mindenképpen szeretnék Jób életére utalni újra. Jób mikor imádta először Istent a történetében? Kiderül, hogy nem csak akkor, amikor már minden helyre állt, ahogy a könyve végén olvassuk. Visszakapta kétszeresen mindenét, gyermekei is születtek újra, de Jób nem csak akkor imádta Istent, hanem kiderül, hogy akkor is, abban az órában is, amikor kiderül számára, hogy mindenét és mindenkit elveszítette. Jób először, amikor meghallotta a szörnyűségeket, a tragédiát, fölkelt a helyéről, megszaggatta köntösét, megberetválta a fejét, azaz kifejezi, hogy én most gyászolok, most hihetetlen tragédiában van részem. De mi jellemzi az ő hitét, az Istennel való kapcsolatát, ez a folytatás, és a földre esik, és leborul. Fölkelt, hogy kifejezhesse az ókori szokás szerint a gyász fájdalmát, viszont az Istennel való kapcsolatát úgy akarja megélni, hogy térdeire esik, a földre esik, az a térdeire esett, és leborult. Lehetne így is mondani a kifejezést, és imádta Istent. Tehát a testtartásával is kifejezte, én az Urat imádom. És amikor megszólal, ezt mondja, mezítelen jöttem ki az én anyám méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Azaz kifejezi, hogy én ki vagyok most is. Bűneset utáni világban született, aki ha meghal, nem vihet magával semmit. Ha meghalok, nekem nem maradhat senkim, csak is az Úr. Jobbnak is volt a feltámadásba vetett bizalma. Testvérek, ha mi is meghalunk, ott nem viszünk magunkkal semmit és senkit. Meghalásunkkor csak az Úr marad. És Jobb ezt mondja ki, én nem haltam meg, nem marad senkim és semmim, de az Úr akkor is marad. A tragédia, a baj szörnyű helyzetében, amikor átérzi maximálisan, hogy milyen szörnyűség történt vele, a hívő ember is szenved, tud sírni, de Isten imádását ez sem befolyásolhatja. A legnagyobb nehézség közepette is az első az, hogy kicsoda az Úr. Majd így folytatja Jobb emiatt, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Második részben pedig azt mondja feleségének, aki nem tudja Istent imádni ebben a helyzetben, átkozz meg az Istent és hallj meg, mondja neki, Jobb így felel, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk el. Azaz, ha mi az Úrban bíztunk és őt imádtuk, házas párként is, a jó dolog jók idején, és tele volt a szívünk az Úrral a jó dolgok idején, amikor rossz dolgok történnek, akkor szakadjunk el az Úrtól. Akkor az Úr ne legyen az Urunk. Ez a hitéletnek az egyik legnehezebb kérdése. De testvérek, aki már közöttünk is tapasztalta ennek a valóságát, hogy tragikus dolog történt, de nem csak a tragédiára tekintünk, hanem az Úrra nézünk. Akkor látjuk őt, hogy ő kicsoda. És az ő kezéből vesszük. Jézus ugyanezt tette. Amikor a Gecsemáné kertben imádkozik, mielőtt a kérését elmondaná, előtte ő is imádja az atyát szavakkal. Mi is az első mondata Jézusnak a Gecsemáné kertben? Nem az, hogy atyám, ha lehet, múljék el ez a pohár, hanem az, atyám, neked minden lehetséges, ha lehet, múljék el. Megvallja Jézus is, hogy kicsodának tartja az atyát, mindenható. És azért fontos most a Jobb történetéhez kapcsolódóan, mert az Úr Jézusnak a rossz, az rossz maradt, hiszen őt elhagyta az Isten ott a kereszten. Ez volt a váltságunk és a Jobb megváltásának is az ára. Neki nem maradt istenesen. Ez volt az ítélet. Jobbnak az Úr megmaradt. Ezért imádta az Urat. És az egész története igazolja, hogy míg a barátaival való beszélgetésben is azt hangsúlyozza, hogy ki az Úr, mert ez a döntő. Testvérek, ez az ige, és imádta őt a vak életében már szép történet, hiszen meggyógyult a betegségéből, testi bajából, lelkileg is helyreáll az élete. De neki nem lett könnyű életkörülménye, hiszen kiközösített maradt. Őnek is csak Jézus maradt. Valószínűleg követte Jézus, mint tanítványa. Jobb számára napokig, hetekig nem volt senki és semmi. Még beteg is lett. De az Isten imádása megmaradt mindvégig. Istent lehet imádni az engedelmességben is. Ez az utolsó példa. A református hitvallásunk azt hangsúlyozza, hogy az Istent imádó, Isten dicsőítő élet a hétköznapokban az engedelmesség megélése. Hiszek, ezért engedelmeskedem. Hagy mondjam újra, Jézus is ezt tette, mint fiú, engedelmes volt, mint halálig, a keresztfának haláláig. Jézus is mindig megkérdezte az atyát, amikor feladata volt. Mit akarsz, atyám? Ott a Gecsemáné kertben is ez volt a döntő kérdése, hogy mi a te akaratod, atyám? Még ha én kérek is valamit esetleg. Az engedelmességben hagyj említsen meg még Ábrahám példáját, mert az is beszédes, amikor az a kérdés, hogy Isten szereti jobban a saját gyermekénél, akkor Ábrahám is olyan módon Istent imádja, hogy amikor a fia megkérdezi Izsák, hogy hol van az áldozati állat, akkor egyszerűen azt mondja, majd az Isten gondoskodik, fiam. megvallja Istenét annak, aki. És tudjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy Ábrahám azt hitte Istenről, hogy majd a halálból fogja feltámasztani a gyermekét. Ábrahám engedelmessége azt igazolja, hogy ő Isten dicsőítő, Isten imádó életet él, és szavaival is ezt mondja el, akkor is, amikor egyáltalán nem mindegy, hogy mit mond. Hiszen a fia megkérdezte, és valamit mondani kell. És amit mondott, az is az Isten imádását tükrözte. Ilyen értelemben szeretném hangsúlyozni, hogy a hétköznapi élet egyszerűbb és nagyobb dolgai, eseményei mind részei az Isten dicsőítő életnek. Jézust is a megkísértésnél kenyérrel kísértette a kísértő, ez egy kisebb dolog. Aztán jött a nagyon nagy, egy pillanat alatt megmutatta neki az egész világot, és azt mondta, imádj engem, és mindez a tied. És Jézus is mennyire komolyan veszi azt, hogy az Isten imádás az írásra épül, a Szentírásban kijelentett Úrra. Ezt mondja, megvan írva. Még Jézus is így él, pedig ő Isten volt, de még ő is ragaszkodott az igéhez, az íráshoz. Mert amikor az a kérdés, hogy hiszek-e, akkor az a kérdés, ismerem-e az igét, a Bibliát? Merek-e bízni benne? Követem-e azt az Urat, akivel kapcsolatba lehetek, szeretett kapcsolatba, hit által? Mert az ő igéjei szent lelke által ma is ugyanúgy jelen van az Úr és munkálkodik. Ha nem tudom megtenni, nem tudom őt imádni, vagy nem akarom talán még mindig, nem akarok benne hinni úgy, ahogy az igében kijelenti magát, azt is lehet tenni, akkor az Úr az ő bocsánatát, kegyelmét akarja újraadni, lehet újat kezdeni az Úrral. Jézus is azt kérdezte, mi az Atya akarata, mi kedves neki. A Zsoltárok könyve 37. részéből idézek legvégül egy Zsoltár idézetet, gyönyörködj az Úrban. Ez az Isten imádás egyik legszebb része. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Van kérés, vágy, várakozás dolgokra, de az Úrban gyönyörködöm. Őt csodálom, ő előtte hódolok, és közben várom őt, várom az ő munkáját. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Ez azt jelenti, hogy a bárány követi a pásztort. Amikor nem tudja követni, van, amikor a pásztor fölveszi a bárányt, és a ölébe hordozza. Ennyire közel von magához Jézus bennünket, amikor nem tudunk hinni, nem tudjuk őt szolgálni. Van, amikor annyira közel von magához, hogy átérezzük az ő jelenlétét, szeretetét, és elkezdünk gyönyörködni benne újra. Kérjük Istentől, hogy segítsen nekünk hinni, mert ehhez is kegyelemre van szükségünk. Segítsen nekünk abban, hogy tudjuk őt követni hűséggel. A 251. számú énekünk egész verseiben az imádásról szól. Most az első versét énekeljük az igehirdetésre válaszolva. 251. számú dicséretünk első versét, meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromságban ki vagy egy istenség. Csak téged illet minden tisztesség, mert téged ural az egész föld ég. Az ural azt jelenti, hogy az ő uralmát hirdeti. mennyei atyánk, dicsőíteni és imádni akarunk téged most a gyülekezet közösségében újra. Ezért is jöttünk, természetesen igédet hallgatni is, és köszönjük, Urunk, hogy az igéddel is abban erősítesz bennünket, hogy rád tekintsünk. Köszönjük, hogy Jézusban láthatunk téged. Dicsőítünk mindazért, amit elvégeztél ő általa és ő benne. És imádunk téged, atyánk, hálaadással azért a sok kincsért, amelyel megajándékoztál. Ha valamelyikünknek most lenne nehézsége, terhe, tragédiában kell szenvednie, kérünk, Urunk, Jobhoz hasonlóan, hagy tudja átélni azt a csodát, hogy rád tekint, a te békességed, isteni szeretetet betölti a szívét. Ezzel a reménységgel szeretnék imádkozni, Urunk, gyászoló testvéreinkért is, a feltámadás élő reménységével árasz királyuk vigasztaló békességedet. Urunk, hagyd tudjunk rád tekinteni akkor, amikor minden jól megy, és sikeresek vagyunk, és kérjünk, segíts a nehézségek között is bízni benned. Áldunk, atyánk, hogyha kell, a jó pásztor fölvesz bennünket. Köszönjük, hogy ennyire közel is vonz magadhoz Jézus által. Kegyelmedbe ajánljuk betegtestvéreinket, kórházban levőket, hadd éljék át ők is jelenlétedet, közelségedet. És kérünk arra, Urunk, könyörülj meg népünkön is, annyi átok hangzik el népünk szájáról, bocsáss meg ezt nekünk. Kérünk, adja mi népünknek hozzátérést, vezetőinknek is, bárcsak ők is, Urunk, dicsőségedre élhetnének, hadd legyenek áldássá. És kérünk arra, Urunk, hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül folytassuk a 165. számú dicséretünk éneklését. Ezzel az énekkel kezdtük az Isten tiszteletet a mi éneklésünk során. Fejezzük be ezzel az énekkel. A második versétől kezdődően énekeljük 165. számú dicséretünket. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal.
Thank you.
kérjük az Úr áldását. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Amen.